Istenünk igéjét az előbb felolvasott szakaszból, az 57. Zsoltárból olvasom, azon belül is a 10. és a 11. versekből. Magasztallak, Uram, a népek között, Zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Amen. Foglaljunk helyet. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Minthogy először állok ezen a szószéken, szeretnék röviden bemutatkozni. Engem Szabó Lászlónak hívnak, és az Újpest belsővárosi gyülekezet lelkipásztora vagyok. Igaz, hogy már régebb óta szolgálok a gyülekezetben, egészen pontosan 2009 óta, de 2 évvel ezelőtt választottak meg vezető lelkipásztorrá, azt követően, hogy a korábbi lelkipásztor Lorán Gábor nyugdíjba ment. Voltam itt is már többször vendégként, voltunk itt még gyerektáborral is, akkor még a padláson volt erre lehetőség, és mindig örömmel jövünk ide is, Fűzfőre is, nagy szeretettel gondolunk a testvérekre. A mai napon lehetőséget kaptam arra, hogy Isten igéjét hozzam a testvéreknek, az 57. Zsoltárnak az igéit, és egy kép villant be, amikor készültem. Az a kép, amikor valaki elmegy kirándulni, gondolom többen szeretnek kirándulni a testvérek közül, megyünk az erdőben, és csak azt látjuk, ami éppen körülvesz bennünket. Látjuk a fákat, a bokrokat, a köveket. Teszünk kanyarokat erre, arra, de mindig csak azt látjuk, ami éppen körülvesz. A kirándulás végén végre feljutunk a csúcsra, amit kinéztünk magunknak a térképen, kiállunk és körülnézünk. És azt érezzük, hogy most már mindent tudunk. Most már mindent látunk. Van egy nagy kilátásunk arra, ami korábban el volt rejtve előlünk. Azért ugrott be ez a kép, mert Isten olykor ad olyan élethelyzeteket nekünk, amelyek nagyon hasonlítanak ehhez. Mert amikor járunk elünk az életben, ott is sokszor csak azzal foglalkozunk, ami éppen körülvesz bennünket, apró kis igazságokkal vagyunk csupán tisztában, de vannak olyan élethelyzetek, amikor Isten megállít bennünket, azt mondja, hogy néz körül, és nagyon sok minden világossá válik, amit korábban nem értettünk. Én úgy látom, hogy Dávid, amikor ezt a Zsoltárt írta, egy ilyen élethelyzetbe került. Megállt, lelki értelemben körültekintett, és sok minden világossá vált számára. Ezeket a felfedezéseket fogjuk most az ige alapján megvizsgálni. Az első ilyen felfedezés, vagy úgymond világosság gyúlása arra, azzal a kérdéssel kapcsolatos, hogy milyen az ember. Dávid ezt végig gondolta, és nagyon sok mindent elmondhatott volna ezzel a kérdéssel kapcsolatban. Ezt olvassuk rögtön az első versben, Dávid bizonyságtétele abból az időből, amikor Saul elől a barlangba menekült. Hát képzeljük el Dávidot, amint éppen ott bujkál a barlangban, és végig gondolja azokat az éveket, amik éppen mögötte állnak. Milyenek az emberek? Milyen az ember? Hát először is elmondható, hogy az ember féltékeny. És visszagondolhatott Dávid arra a pillanatra, amikor egy győztes csata után bevonult a fővárosba, és egyszer csak elkezdtek az asszonyok dicsőítő énekeket énekelni. Saul megölt 1000 embert, Dávid meg 10 000 embert. És ebben a pillanatban a király szívében hirtelen megjelent a féltékenység. Mi az, hogy én csak 1000 embert öltem meg? Mi az, hogy Dávid pedig 10 000-et? Talán jobban tisztelik őt nálam? Velem már elégedetlenek? Előbb-utóbb majd elindul a suskus, hogy válasszuk inkább Dávidot királyá? Az irítség, a féltékenység megjelent Saulban. Mi az, amit még Dávid látott? Az ember indulatos. Mert nem sokkal ezután Saulban már nem csak féltékenység támad, hanem gyilkos harag is. És amikor ez a harag elöntötte az agyát, akkor abban a pillanatban a lándzsáját odavágta Dávidhoz. Nem talált, mert az Isten Dáviddal volt, és elhárította a veszélyt. De az biztos, hogy az ember egyben indulatos is. Az ember fondorlatos is. Amikor Saul látta, hogy ezen az úton, módon nem fog célt érni, akkor kitalálta, hogy hogy lehet Dávidot mégis eltenni láb alól. És fondorlatos módon azt mondta, hogy én jót akarok neked. Hozzád adom feleségül még a lányomat is. Lásd, mennyire szeretlek. Csak kérek tőled nászajándékot. Ez a nászajándék az, hogy menj el az ellenséghez, és 100 embernek hozd el az előbőrét. Hát ez azt jelenti, hogy menj oda a tűzvonalba. És Saulnak az volt a terve, hogy majd ott elpusztul Dávid. Nem fog több problémát okozni nekem ez az ember. Tehát Saul féltékeny, indulatos, fondorlatos, ezzel úgymond az emberi természetre mutatott rá, ilyen maga az ember. De ennél többet is látott Dávid, az ember gyáva, avagy számító. Mert azt olvassuk, hogy voltak emberek, akik jelentették Saulnak, hogy hol van Dávid. Mindenki tudta, hogy Dávid ártatlan. Miért jelentették akkor? Hát vagy azért, mert féltek attól, hogy úgyis kiderül, és akkor miért nem szóltam, én, aki tudtam róla, ennek is meg lesz a következménye. Vagy én szólok először, és akkor a király hálás lesz nekem. Akkor lehet, hogy már nem csak egy városnak leszek úgymond a kormányzója, hanem magasabb polcra fog engem emelni. És még egy fontos emberi tulajdonság, az ember bosszúálló. Amikor Dávid ott volt a barlangban, és azt olvassuk, hogy Saul éppen oda ment, hogy dolgát végezze, akkor Dávid emberei ott lapultak. Nézték a királyt. És mit súgtak Dávidnak? Menj oda, és öld meg. Ez az a pillanat, amire vártunk. Ő a te ellenséged, a véredet akarja, itt van a helyzet, védd meg magad. Tehát az ember bosszúálló is. Hát Dávid ezt tudta megállapítani az emberről. Ilyen volt az ember régen. És az a kérdés, hogy milyen az ember ma? Egy igét hadd olvassak, Prédikátor könyvéből, első fejezet, 9. vers. Nincs semmi új a nap alatt. Az emberi természet nem változik. Az mindig ugyanolyan. Vannak korok, amikor nem ugyanúgy nyilvánul meg az ember bűne, mint egy másik korban. De a természet, az emberi természet, az pontosan ugyanaz. És most tekintsünk egy pillanatra a szívünkbe, és idézzük eszünkbe azokat a bűnöket, amiket az imént felsoroltam, féltékenység, indulatosság, fondorlatosság, gyávaság, számítás, bosszúállás, ott van a szívünkben. Ez a bűn. Van, aki még soha nem találkozott ezzel a bűnével, amikor a szívébe tekintett? Tegye fel bátran a kezét. Senki nem tette fel a kezét. Ez azt jelzi, hogy elismerjük mindannyian, hogy ilyenek vagyunk. Ha valaki feltette volna a kezét, azt mondtam volna, hogy ő pedig bemutatta, hogy milyen az emberi természet, mert mindezeket a bűneit még hazugsággal is tetézte. Tehát Dávid abban a pillanatban látta, milyen romlott az emberi szív, és mi magunk is, ha őszinték vagyunk, ha van bátorságunk szembenézni az emberrel, önmagunkkal, akkor azt látjuk, hogy igen, ilyenek vagyunk. A második dolog, ami kivilágosodott Dávid számára ebben a pillanatban, hogy kihez forduljunk a bajban. És ez számunkra is kérdés, kihez forduljunk a bajban. Először kijelentő értelemben hadd tegyem fel ugyanezt a kérdést, kihez fordulunk a bajban általában. Gondoljunk egy helyzetre, amikor úgy éreztük, hogy na ez fölénk magasodik, ezzel valamit kezdeni kell. Kihez fordultunk? Azt kell mondjam, hogy vannak emberek, nem kevesen, akik senkihez nem fordulnak, még a bajban sem. Ennek több oka lehet. Van, aki annyira reményvesztett, hogy ezért nem kér segítséget senkitől, úgysem tudnának segíteni. Ha ez a baj nekem is gondot okoz, hát akkor a másiknak szintén gondot okozna. Ha én nem találtam meg a megoldást, akkor ő sem fogja megtalálni a megoldást. Erről szól az élet. Jönnek a bajok, előbb-utóbb elsodornak bennünket. Minek terheljek vele még mást is? Vannak, akik másért, más okból kifolyólag nem szólnak, nevezetesen azért, mert túl büszkék. Ez az én bajom. Csak az enyém, majd én megoldom. Előbb-utóbb csak kitalálok valamit. Összeszedem az erőmet, utána olvasok az interneten, és majd megoldom. Túl büszkék. Akár ezért, akár azért, de szerintem az emberek nagy része nem szokott segítségért fordulni senkihez. Vannak, akik fordulnak segítségért, de csak egy nagyon szűk körhöz, mondjuk a házastársukhoz, legközelebbi barátaikhoz, ott is sokszor csak úgy tapogatózva elmondom, hogy nagyjából hogyan érzem magam, miben vagyok benne, nem akarlak túlterhelni, ha van valami ötleted, akkor mondjad, de csak a legszűkebb réteghez, mert titeket ismerlek, bennetek bízom, azt mondjátok, hogy szerettek, tehát nyugodtan fordulhatok hozzátok. És van egy olyan rétege az embereknek, ez egy nagyon szűk réteg, akik szaladnak fűhöz, fához, hát ha éppen ő a megoldás. Volt régen egy ifisem, még egy korábbi gyülekezetben, akinek ha valamilyen problémája támadt, akkor kinyitotta a telefonkönyvét, és elkezdte tárcsázni az embereket. Ha valaki nem vette fel, akkor a következőt. Ha az sem, akkor megint a következőt. Mindenki elmondta neki, amit jónak talált, ha az neki nem tetszett, akkor letette és hívta a következőt. És ez sokszor minden nap megismételte, más-más problémájával. Hát, ha éppen ő tud segíteni. Hát azért soroltam fel mindezt, mert a tapasztalat az, hogy amikor igazán bajban vagyunk, akkor hát nem biztos, hogy ez a megoldás. Kihez érdemes fordulni? Dávidot hadd idézzem a Zsoltár második verséből. Könyörülj Istenem, könyörülj rajtam, mert nálad keres oltalmat a lelkem. Szárnyaid árnyékában keresek oltalmat, amíg elvonul a veszedelem. Dávidnak voltak már tapasztalatai. Ő átélte, milyen az, amikor az Isten vigyáz rá. Emlékezzünk a Saullal folytatott beszélgetésére, amikor visszaemlékezett arra, hogy milyen volt az, amikor pásztorként a mezőn szolgált. És elmondta, hogy ez nem volt egyszerű, ez nem olyan, mint a népmesében, hogy terelgeti nyáját, fújja furujáját, hanem ott bizony jött az ellenség. Jött a medve, meg jött az oroszlán, és nekem szembe kellett néznem vele, és mi volt? Volt botom, meg volt parittyám. Miért győztem? Miért tudtam elkergetni? Mert az Isten velem volt. Vigyázott rám. Aztán ott vannak Dávidnak a csatái. Az első nagy csatája Góliáttal, de utána, mint hadvezér, folyamatosan járt, kelt, és az ellenséges sereggel megütközött, ott is vigyázott rá az Isten. Tehát amikor pedig a palotában kellett a különféle intrikákkal megküzdenie, ott is azt tapasztalta, hogy az Isten alányult, mert kapott segítséget innen, onnan, ahogyan az Isten mindezt elintézte számára. És ez a tapasztalat, ez olyan mélyen belevésődött Dávid lelkébe, hogy amikor egy következő alkalommal került bajba, akkor nem volt számára kérdés, hogy kihez kell futnia? Az Istenhez kell futnia. Látom, vannak itt gyermekek is. Van egy olyan jelenség, amit szerintem mindannyian ismerünk, amikor a gyerekek fogócskáznak, és egyszer csak valamelyikük odafut a szüleihez, és megfogja őket, és azt mondja, ház. Itt nem lehet elkapni. Ez itt a biztonság. És Dávid ezt élte át, hogy én tudom, hogy eddig is vigyázott rám az Isten, és kialakult bennem ez a gondolkodás, hogy akkor ő az első, akihez fordulok a bajban. Hát hadd kérdezzem meg, hogy mi kihez fordulunk. Hányadik a mi listánkon az Isten? Sok olyan ember van, aki az utolsó utáni pillanatban fordul csak az Istenhez. Hitetlen emberekkel kapcsolatban szoktuk ezt mondani, hogy süllyedő hajón és zuhanó repülőn nincs ateista. De hadd kérdezzem meg, hogy mint hívő emberek számunkra hanyadik az Isten a listán? Mert sokszor olyanok vagyunk, hogy eljövünk, meghallgatjuk az ígét, amikor kérdeznek bennünket, akkor elmondjuk a jó választ, mert mi tudjuk a jó válaszokat. De amikor a hétköznapok során beüt a probléma, akkor eszünkbe sem jut, hogy az Istenhez forduljunk. Majd én megoldom, megkérdezem, talán valaki még segít rajtam, és amikor már kudarcot vallottunk, N plusz egyedik alkalommal is, amikor már felkelni sem tudunk, mert annyira motiválatlanok vagyunk, akkor eszünkbe jut, hogy hát talán akkor most már oda lehetne fordulni az Istenhez. Lehet, hogy vannak olyanok, akiknek nem az utolsó utáni gondolatuk az Isten, kicsit hamarabb eszükbe jut, de mi az, amire bátorít minket ez az ige? Hát arra, hogy Isten legyen az első. Minden nap és minden kérdéssel kapcsolatban. Nem csak azzal kapcsolatban, amire nem tudjuk elsőre a választ, hanem mindennel kapcsolatban kérjünk Istentől vezetést, hozzá érdemes fordulni. Tehát láttuk, hogy milyen az ember, láttuk, hogy kihez érdemes fordulni. A harmadik dolog, ami tisztává vált Dávid számára, hogy milyen az Isten. És egy óriási kontrasztot lehet látni az emberrel szemben. Dávid a következőt mondja a harmadik, negyedik versekben. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Segítséget küld nekem a mennyből, csúffá teszi üldözőimet. Isten elküldi szeretetét és hűségét. Ez egy komplett teológiai összefoglalás, amit ebben a két versben olvasunk. Mert mit mond Dávid? Az Isten felséges. És itt megképzik előttünk az a jelenet, amikor Isten a mennyben ott ül a maga trónján, körbeveszik őt az angyalok, a dicsőült lelkek, és amikor ő feláll és megszólal, akkor mindenki odafigyel. És amikor nem ő beszél, akkor a többiek dicsőítik őt. Hát ha olvastuk már a Jelenések könyvét, vagy annak egy-egy szakaszát, akkor tudjuk, hogy ez az alapérzése ennek a könyvnek, hogy az Isten felséges. Bepillantunk a mennybe, és látjuk az ő felségét. Dávid mindenre rájött a maga élethelyzetében. Azt is mondja Istenről, hogy ő segítőkész. Vannak, akik úgy tekintenek az Istenre, mint aki megteremtette a világot, és utána hátradőlt a mennyei karosszékben. Innentől kezdve őt már nem érdekli az emberiségnek a sorsa. Fölösleges imádkozni, mert úgysem válaszol, úgysem segít nekünk. Ezzel szemben a Biblia arról számol be, hogy nekünk egy igenis aktív Istenünk van, aki folyamatosan nyomon követi az életünket, és akihez nyugodtan fordulhatunk, mert ő kész segíteni nekünk. Sok olyan igevers van, ahol maga Isten bátorít bennünket arra, hogy forduljunk hozzá, kérjük az ő szabadítását, és majd ezért dicsőíteni fogjuk őt. Azt is elmondja Dávid Istennel kapcsolatban, hogy Isten szereti az övéit. És ezért jó, hogy az ige, amit napról napra olvashatunk, olyan vastag, mert sok-sok történetet mutat be nekünk ezzel kapcsolatban. Az Ószövetségnek a történetei sokszor családoknak a története, népeknek a története, Azt mutatja be, hogy Isten hogyan gondoskodott az övéiről, mert hogy szereti őket. Gondoskodott róluk fizikailag, gondoskodott róluk lelkileg, ez az ő szeretetének sokféle bizonyítéka. És azt is bemutatja ez az ige, hogy a gondviselésen túl Isten az ő megváltó szeretetét is közölte velünk Jézus Krisztusban. Ha valamit tudhatunk az Istenről, akkor ez az Isten szeretet, János apostol így foglalja össze. És a negyedik, amit elmond Dávid, hogy Isten hűséges hozzánk. Ez is megjelenik bőséggel az igében. Mi emberek hűtlenek vagyunk, gondoljunk a bíráknak a könyvére. Gyakorlatilag ugyanaz a forgatókönyv ismétlődik benne számtalanszor. Isten megáldja az ő népét, az ő népe azonban elfeledkezik róla, elfordul tőle. Isten megbünteti az ő népét, a nép észhez tér, megint az Isten szolgálja, és kezdődik előről. Ugyanezt olvassuk a királyok könyveiben is, végestelen végig. Mi hűtlenek vagyunk az Istenhez, de azzal találkozunk, hogy az Isten újra és újra utánunk jön. Tehát az Isten felséges, segítőkész, szereti az övéit, hűséges hozzánk. Dávid számára egy pillanat alatt Istennek ezek a tulajdonságai nagyon is kézzel foghatóvá váltak. Amikor erről olvasunk, amikor ilyen igéket olvasunk, akkor jó, ha arra gondolunk, hogy mi az emberi élet elsődleges célja. Az emberi élet elsődleges célja megismerni az Istent. Ezért olvasunk Bibliát. Nem azért olvassuk a Bibliát, mert minden nap valami nagyon új információt találunk benne. Hát ha valaki már gyerekkora óta olvassa a Bibliát, akkor nagyon nehéz neki újat mondani. De mégis olvassuk, mert miközben ezt tesszük, valahogy úgy érezzük, hogy az Istennek a képe tisztul előttünk. És elkezdjük őt olyannak látni, amilyennek Dávid is látta. Ugyanígy az imádság. Lehet, hogy már elmondtuk minden kérésünket. Lehet, hogy elmondtuk minden hálaadásunkat, közbenjárásunkat, bűneinket. De amikor beszélgetünk az Istennel, teljesen mindegy, miről a leghétköznapibb dolgokról is, akkor vele kerülünk kapcsolatba. Ugyanígy tisztul a kép. Hát azt gondolom, hogy egy hívő ember nagyon sok mindennek tud örülni, de a legnagyobb örömünk ebben az életben az Istennek az ismerete. Ez az, ami a szívünket megdobogtatja. Másnak is tudunk örülni, de ez az, ami igazán megdobogtat bennünket. És ezért hadd kérjek egy ilyet, hogy amikor hazamentünk, van időnk, akkor tegyünk elő egy papírt, és soroljuk fel Istennek a tulajdonságait. Ahogyan az igében látjuk, ahogyan megismertük őt, és ezzel egyre közelebb fogunk kerülni hozzá. Tehát ilyen az Isten, ilyennek látta Dávid, és ilyennek láthatjuk őt mi is. És végül a negyedik dolog, ez lesz az utolsó, ez az egyik legnehezebb téma ebben a Zsoltárban. Itt pedig arra a kérdésre kapott választ Dávid, hogy miért engedi Isten, hogy rossz dolgok történjenek hívő emberekkel. Hát Dávid elsősorban ezt élte meg, ez volt az, ami elindította őt a gondolkodásban, ugyanis ő vele nagyon sok rossz dolog történt. Nagyon sokat szenvedett. Az, hogy mindez hogyan csapódott le benne, hogyan érezte magát, arról a következőt olvassuk, oroszlánok között fekszem, amelyek felfalják az embereket. Foguk lándzsa és nyíl, nyelvük éles kard. Hálót vetettek lábaim elé, megalázták lelkemet. Vermet ástak nekem. Hát érezzük, hogy itt a konkrétumok már egyáltalán sehol nincsenek, itt már az a szenvedés kerül előtérbe, ahogyan ezek a rossz dolgok lecsapódtak benne, amit mindez létrehozott az ő lelkében. Nagyon sok Zsoltár szól arról, hogy egyenesen kimondja a szerző, hogy miért engeded Istenem, hogy ezek megtörténjenek velem. És ha végigolvassuk ezt a Zsoltárt, akkor azt látjuk, hogy a végére Dávid valahol megérti, hogy miért történik mindez. Ez nem egyfajta büntetés a bűneiért. Az is előfordul, hogy Isten az embert egy konkrét bűnért, konkrét büntetésben részesíti itt a Földön. De alapvetően arról van szó, hogy egy bűnös világban élünk, nagyon sok bűn és nagyon sok rossz dolog történik, függetlenül attól is, hogy most valamiért konkrétan mi megérdemeljük az Isten büntetését. De ezekben a helyzetekben az ember megtapasztalhatja azt, hogy az Isten közel jön hozzá, és segít rajta. És miközben ez megtörténik, közben az Istenhez kerülünk közelebb. Mindaz, ami rossz, ideiglenes, elmúlik. De mindaz, amit megtapasztalunk az Istennel való kapcsolatunkban, az örökké való, megmarad. És ezt olvassuk a végén Dávidtól. Kész a szívem, Istenem, kész a szívem arra, hogy énekeljek és zengedezzek. Ébredj lelkem, ébredj lant és hárfa, hadd ébresszem a hajnalt. Magasztallak, Uram, a népek közt, zsoltárt zengek rólad a nemzetek közt, mert szereteted az égig ér, hűséged a magas fellegekig. Magasztaljanak téged a mennyben, Istenem, dicsőítsenek az egész földön. Tehát a rossz elmúlik, de amit Isten megmutat mindeközben, az megmarad. Hát most gondoljunk egy kicsit önmagunkra. Velünk is sok rossz dolog történik, igaz? Ebben az esztendőben, a gyülekezetben nagyon sokan meghaltak. Én nem emlékszem az elmúlt 15 évben ilyen évre, amikor ennyien meghaltak volna a gyülekezetünkből. Olyanok is, akiket a testvérek is itt ismernek. Meghalt korábbi lelkészünk, Lorán Gábor. Őt itt Almádiban szerintem mindenki hallotta már. Meghalt Kapcsos Józsefné Piroska, akit a fűzfői közösség ismert biztosan jobban, mert a nyarait itt töltötte. És sok más ember is meghalt a gyülekezetünkből. Mi most elsősorban így tapasztaltuk meg, mit jelent a rossz. És igen, elszomorodtunk. És igen, sokat szenvedtünk ettől. Az a kérdés, hogy Dáviddal együtt meglátjuk-e, hogy a szenvedésben is Isten jön hozzánk. Hogy úgy kínálja a maga jelenlétét, ahogyan korábban azt talán észre sem vettük volna. Mert amikor nincsen baj, akkor is itt van velünk az Isten, de mi nem vagyunk rá annyira kíváncsiak. De amikor jön a baj, akkor úgy érezzük, hogy na most szükségem van rád. És a legtöbb lelki megelevenedés, a legtöbb lelki szintlépés az akkor következik be az életünkben, amikor nagy nehézségeken megyünk keresztül. Ekkor látjuk meg az Isten jóságát, az Isten hatalmát, az Isten hűségét, és úgy érezzük, hogy jó kezekben vagyunk. Maguk a szenvedések nem jó dolgok. Ugyanakkor megtanulhatjuk általuk, hogy Isten minden esetben dicsőségre méltó. Tehát itt áll egy ember, Dávid, és itt állunk mi is. Dávid megtanulta, hogy milyen az ember, kihez érdemes fordulni, milyen az Isten, miért engedi Isten, hogy rossz dolgok történjenek, és a vége az lett, hogy az élete egy helyreállított, Isten dicsőítő élet volt. Tanuljuk meg mi is mindezt. Amen.